Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 151. dicséretünk éneklésével kezdjük Isten tiszteletünket. A 151. dicséretünk egyetlen versét énekeljük, imádkozzuk. Uram, Isten, siess minket megsegíteni. Elfoglalva helyünket, a 256. dicséretünket énekeljük, a 256. dicséretünk első 5 versét, irgalmaz Úristen, immárom én nékem.
Ellenségimtől
ami segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hitvallásunk tanítását hallgassuk. A Heidelbergi KT 41. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvasom, melyek a 7. parancsolathoz fűződnek. A 7. parancsolat pedig eképpen szól, ne paráználkodjál. Mi a 7. parancsolat értelme? Az, hogy Isten előtt minden némű tisztátalanság kárhozatos, tehát azt nekünk is szívből utálnunk kell, és szeplőtelen, tiszta életet kell élnünk, akár a szent házasságban, akár azon kívül. Csak a paráználkodást és más eféle rút dolgokat tilt meg Istene parancsolatban? Mivel testünk és lelkünk egyaránt a Szentlélek temploma, Isten azt akarja, hogy mindkettő tisztaságban és szentségben megőrizzük. Megtilt tehát mindenféle tisztátalan cselekedetet, magaviseletet, beszédet, gondolatot és kívánságot, és mindazt, ami az embert erre ingerelné. Hitvallásunk tanítása után Isten igéje szól hozzánk Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott leveléből, a levél 5. fejezetéből, a 16. verstől a 18. versig, valamint a 22. verstől a 26. versig terjedő szakaszból. Isten igéje a nevezett helyen eképpen szól. Intelek titeket, a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. Isten áldjon meg bennünket, hogy szent lelke által megérthessük hozzánk való személyes üzenetét a mostani órában is. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el és imádkozzunk. Csak te nálad csendesülhet el a mi szívünk, és csak tőled kaphatunk igaz reménységet a mára és a holnapra, szerető mennyei édesatyánk. Így csendesedünk el a mostani órában is előtted, és azt kérjük tőled, hogy mint kegyelmes jó atya, könyörüljél meg rajtunk. Tudod, hogy mi minden van a mi szívünkbe, és mi minden uralja a mi gondolatainkat, ismered a mi vágyainkat, ismered a mi eddigi életünket, ismered azokat a testi, lelki nehézségeket, amelyekkel itt állunk most a te házadban. De köszönjük, hogy te mindezeknél nagyobb vagy. És köszönjük, hogy kegyelmes Úr vagy, aki mindig kész vagy megkönyörülni azokon, akik téged hittel segítségül hívnak. Urunk, áldj meg bennünket ezzel a drága reménységgel és hittel, hogy hozzád tudjunk most jönni ebben az órában, szívünknek, lelkünknek, teljes egészével, örömeinkkel és bánatainkkal egyaránt, és tápláld a mi lelkünket, szívünket azzal, amire igazán szükségünk van. Dicsőítünk téged azért, mert oly sokszor cselekedtél már velünk jól. Dicsőítünk azokért a megtapasztalásokért, amelyeket nekünk adtál csak az elmúlt napokban, az elmúlt héten is. Köszönjük azt a szeretetet, amellyel utánunk jársz. De hadd kérjünk téged arra, buzdíts fel bennünket a hitre, hogy vissza ne éljünk ezzel a te szereteteddel, hanem hadd tudjuk magunkat odaszánni te neked, és odaadni egészen. Segítsél most is ebben. Hozzál ki bennünket mindenféle félreértéseinkből, tévhitünkből, kicsinyhitűségünkből, és erősíts meg bennünket abban, hogy te igaz vagy, hűséges és erős, aki meg tudod tartani mindenkor, minden időben a hozzád folyamodókat. Aki Úr vagy életen és Úr vagy halálon is, aki a mi életünknek biztosítéka vagy. Hadd ismerjünk most föl téged újra, vagy talán életünkben először. Tedd meg ezt a csodát közöttünk és bennünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és az ige hirdetés hallgatására a 61. Zsoltárunk első három versének éneklésével készüljünk. A 61. Zsoltárunk első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: kiáltásom, halld meg, Isten!
Szüntelen
Isten igéjét a már olvasott szakaszból, Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott leveléből, a levél 5. fejezetéből olvasom, az 5. fejezet 22. versétől ezeket találjuk megírva. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Kedves testvéreim, ez a 3. vasárnap, amikor Pál apostol levelével foglalkozunk, amelyet Galáciába írt, hiszen ezt a levelet olvastuk az elmúlt időszakban napról napra a bibliaolvasó kalauzunk iránymutatása szerint. Elmondtuk azt, hogy Pál apostol szomorú amiatt, ami Galáciában történt, hiszen egyszer hitre jutottak ott emberek, akik élő hittel, élő közösséggé formálódtak, de később e élő hit mellé tévtanítók és tévtanítások által elkezdtek oda ragaszgatni egyéb dolgokat, és ezek az egyéb dolgok egy idő után sokkal fontosabbá váltak, mint maga a hit. Ezek a dolgok bizonyos törvényi előírások voltak, vallásos törvényi előírások az Ószövetségből, amelyeket a tévtanítások és a tévtanítók szerint a Galáciában élő keresztényeknek be kell tartani, meg kell tartani, ahhoz, hogy az ő igazságuk Isten előtt megálljon és megmaradjon. A Galáciában élő hívők, amikor engedtek ennek a tanításnak, gyakorlatilag hajótörött keresztényekké lettek, mert elveszítették az örömüket, és a reménységük, amit addig Jézus Krisztusba vetettek, az a reménység áthelyeződött önmagukra, a saját cselekedeteikre, a saját jóságukra. És amikor ezzel őszintén szembesültek, már tudnélik saját magukkal, akkor el kellett keseredniük, mert azt látták, hogy ők nem jobb emberek. Hogy az ő életükből nem tűnik el a bűn, ők nem lettek igazabb emberek, és ez a kettősség, ami bennük feszült, hogy mi cselekedni akarunk azért, hogy Isten igaznak lásson bennünket, de igazából nem tudunk úgy cselekedni, hogy Isten igaznak lásson bennünket, ez megkeserítette őket. És bizonyos mértékben egyre mélyebbre süllyedtek, egyre jobban csűrték, csavarták a törvény előírásait, hogy valahogy azért mégis megfeleljenek valamiféle mércének. Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam a testvéreknek, hogy ebben a közösségben már ott nagyon korán a vallásosság tényével találkozunk. A vallásosság tényével. Sokan szokták kérdezni, hogy a keresztény vallás az mikor és hogyan alakult ki. Hát ez egy folyamat volt, ahogy a keresztény vallás alakult és formálódott, de ott Galáciában már látjuk a vallás kialakulásának a gyökereit, ahol embereknek azt mondták, ha ezt meg ezt csinálod, akkor Isten előtt igaz leszel. Pál apostol megírja ezt a levelet, és ebben a levélben, miközben a szomorúságának hangot ad, mégis próbálja a Galácia belieket józanítani, és valahogyan visszaterelni, visszaszeretni őket Jézus Krisztushoz, megpróbálja őket újra-újra oda segíteni a maga képességeivel, tehetségével, hogy a Galácia beliek higgyenek Jézus Krisztusban, És hogy a hitükön kívül semmi másba ne kapaszkodjanak, pontosabban hitáltal Jézus Krisztusba kapaszkodjanak, és emellett engedjenek el mindent, amitől a maguk igazságát és a maguk mennyei örökségét várják. A vallás, mint a szembe menne a hittel. Mert az apostol nem azt üzeni nekik, hogy gyakoroljátok máshogyan a vallásotokat, hanem arra buzdítja a galácia belieket, hogy higgyetek Jézus Krisztusban. Azt gondolom már ott a kereszténység korai időszakában, és talán ma is, nagyon sokan vannak, akik összekeverik ezt a két fogalmat. A vallás és a hit fogalmát. Ma Magyarországon egy csomó ember van, aki azt mondja magáról, hogy én hiszek, de nem vagyok vallásos. Ugye ismertek ti is ilyeneket a környezetetekben, akikről, ha megkérdezünk, vagy beszélgetünk velük, azonnal fölteszik a kezüket, mi hiszünk Istenben, de templomba nem járunk. Közösségekhez nem tartozunk. Megint van egy másik réteg, itt közöttünk Magyarországon, akik vallásosak, de nem hisznek. Igen, ők gyakran ülnek ott a templomokban, talán mi is ilyenek vagyunk, vagy közülünk néhányan, akik vallásosak, megragadnak minden alkalmat, hogy ott legyenek a vallás közelében, de mégsem tudnak hinni. Árulkodó jelek vannak arra, hogy nem hisznek. Amikor megszólalnak, akkor kiderül, hogy nincs bennük hit. Amikor leülünk beszélgetni, számtalanszor előfordul velem is itt az irodában, hogy azt mondják, tiszteletes úr, hát lekopogom, hogy nem történt bajunk, és azonnal tudom, látom, hogy a vallás megvan, de nincs meg a hit. Mert a hit valahova máshova fókuszál, de a babonára, a sorsra, vagy ki tudja mire. És megint van egy réteg, aki meggyőződése hisz Jézus Krisztusban, és mellette vallásos is. Hát valamelyik csoportba beletartozunk mi is, én azt gondolom. Most a negyedik csoportról nem beszélek, akik nem hisznek és nem is vallásosak, mert ők nincsenek itt közöttünk. Őket majd máshogy szólítjuk meg. Akik most itt vannak, ebbe a három kategóriába valahogyan besorolhatják magukat. És az ember azt gondolja, hogy hát jó lenne valahogy ezt eldönteni, hogy én hova tartozom. Jó lenne esetleg valami gyors teszt, ami ki tudná mutatni, hogy hát akkor én most hívő vagyok, de nem vagyok vallásos vagyok, de nem vagyok hívő, vagy hívő vallásos ember vagyok. Ma mindent gyors tesztelni szoktunk, mert semmire nincs időnk, mindenre kitalál az ember gyors teszteket annak a megfejtése, hogy elég okos vagyok-e vagy sem, elég intelligens vagyok-e vagy sem, na töltse ki ezt a tesztet, és majd a végén ki fog derülni, hogy magának mennyi esze van. Ugye? Az intelligencia tesztek erről szólnak. Majd egy tesztbe eláruljuk, hogy ön mennyire intelligens. Aztán sokszor arra biztatnak a reklámokban, hogy a vizet bele ne töltsük anélkül a mosógépbe, meg a mosogatógépbe, hogy nem teszteljük le, hogy mennyire kemény, vagy mennyire lágy. Mert aztán tönkre teheti az eszközeinket. Teszteljük azt is, hogy áldott állapotban vagyunk-e. Ugye? Az asszonyok, fiatal asszonyok főként, sokszor reménykedve, máskor gondterhelten veszik elő a teszt csíkokat, és vizsgálják meg azt, hogy fogant bennem egy újabb élet. De tesztelik a rendőrök a véralkoholt, hogy ott helyszínen azonnal megállapítható legyen, hogy aki a volán mögött ül, az ivott-e vagy sem. Tesztelik már a drogot, amelyet ugyanígy ki lehet mutatni, fogyasztott-e vagy sem, és se szeri, se száma a gyors teszteknek. És az ember azt gondolja, hogy hát talán ezt a hívőséget, meg vallásosságot is jó lenne valami gyors tesztben helyre tenni. Ne szenvedjünk ezzel túl sokat, valami gyors tesztet. Az az igazság, testvérek, hogy sajnos az egyházak nem segítenek a híveiknek e kérdés eldöntésében. Hogy valaki hívőjé, vagy vallásos, vagy hívő-vallásos. Népszámlálásnak van az ideje Magyarországon, és az egyházak különböző kampányokat folytatnak a lakosság kegyeiért, hogy lapozzunk el addig a bizonyos kérdésig. A számot azért nem mondom, mert nem tudom most pontosan, hogy 28 vagy 38, 28 talán, és töltsük ki, hogy hova valónak érezzük magunkat. Töltsük ki! Amikor a Római Katolikus Egyház honlapjára kattintunk, akkor találunk egy rövid kis filmet, amely filmben a Magyar Püspöki Konferencia azt üzeni a nézőknek, hallgatóknak, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus egyszer ezt mondta, azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei atyám előtt. És rövid kis zenei betét után így folytatódik ott a buzdító szöveg. Népszámláláskor valljuk meg, hogy római katolikusok vagyunk. Kedves testvérek, nagyon érdekes ez a videó, és ez az üzenet azok számára, akik ezt megnézik. Mert azt gondolom, hogy amikor Jézus Krisztus arról beszélt, hogy ha valaki megvall engem az emberek előtt, akkor a hitből fakadó bizonyságtételről szólt, a mártírságról szólt, ami karnyújtásnyira volt a Jézus korabeli keresztjénekhez. Ma az egyház ezt a jézusi buzdítást, üzenetet összekeveri egy földi közösséghez való tartozással. És az előzőhöz, a mártírsághoz fűzött ígéretet oda kapcsolja, olcsón eladja egy közösséghez való tartozásért. Valld meg, hogy te katolikus vagy, üzeni tulajdonképpen ez a videó, és majd a te Urad Jézus Krisztus ott az utolsó ítéletkor vallást fog tenni te rólad. Talán érezzük, testvérek, azt, hogy az egyház nem segít az embereknek abban, hogy kiderüljön, te hívő vagy, vagy vallásos vagy. Vagy hívő-vallásos vagy. Na de söprögessünk a magunk házatáján. Ellátogathatunk a Református Egyház honlapjára is, ott is találunk bizonyos dolgokat, amelyek az ügyben igyekeznének eligazítani az érdeklődőket, hogy reformátusnak érezhetem-e magam. Magyarán, hogy beírhatom-e a népszámlálási íven a feltett kérdésre azt, hogy református vagyok. Oda kattint ezen az oldalon, az 20 kérdést fog találni egy kérdőíven, melyeket megválaszolva a szerver kidobja, hogy ki hány százalékban református. Ez egy valódi gyors teszt. Töltsék ki 20 kérdést, mi meg megmondjuk, hogy hány százalékban vagy református. Azt ugyan nem árulják, hogy fejtől lefelé, vagy lábtól fölfelé, vagy ez a százalék, ez hogy történik. Testvérek, ezek között a kérdések között olyan dolgok szerepelnek, amik igazán rémisztőek. Igazán rémisztőek, csak néhányat említek meg. Mit esznek a reformátusok karácsonykor? És vannak rá válasz lehetőségek, mert ez egy teszt, nem nekünk kell beírni, csak ki kell pontozni. Aztán milyen a református emberek nyakbősége? Aztán találunk olyan kérdést, hogy milyen színvilág jellemző a reformátusokra. Aztán találunk olyan lehetőséget, hogy hogyan köszönnek a reformátusok. Na ez nem annyira rémisztő, de a válaszadási lehetőségek között ott szerepel áldás békesség, dicsértesség, málnás édesség. Miközben persze jót mosolygunk itt némely ilyen dolgon, mégis testvéreim, az a probléma, hogy ez egy komoly dolog ott, mert a végén, amikor az ember ráüt, hogy akkor most megtudjam az eredményt, akkor a válasz így hangzik, ön ilyen és ilyen százalékban református. Nem tudom, testvérek, hogy érezzük-e azt a hazugságot, amit ez a teszt az embereknek sugall és mond. Azt a félrevezetést, mert ebben a tesztben azokról a reformátori elvekről, amelyek hite és amelyek megélése valakit reformátussá tesznek, még csak halvány utalás sincs. Ezekre az elvekre semmiféle utalás nem történik. Az írásra, a kegyelemre, a hitre, Jézus Krisztusra, na erről ott nem olvasunk. Az Isten dicsőségéről nem olvasunk, testvérek, olvasunk mindenféle butaságot. Hány püspöke van Magyarországnak, hány református püspöke? Mellesleg jegyzem meg, hogy a kitöltők sem töltötték ki pontosan, mert ők négyet fogadnak el jóvásznak, miközben öt püspöke van Magyarországnak. De nem baj, ez más kérdés, mert van egy tábori püspöke is Magyarországnak, aki az ötödik püspöke a püspöki karnak. De mindegy, most ezzel ne foglalkozzunk. Sokkal inkább, testvéreim, azt akarom veletek érzékeltetni, hogy ma, amikor valaki keresi erre a választ, hogy én hívő vagyok, vagy vallásos, akkor nem fog tudni eligazodni ebben a kérdésben. Miért probléma ez? Azért probléma, testvérek, mert ha valaki hisz, de nem vallásos, akkor meggyőződésem szerint nem jó úton jár. Aki vallásos, de nem hisz, az pedig még a kárhozatban van. Az a kép, amit a Biblia elénk hoz a hívő emberről, és amiről Pál apostol itt beszél, az ezt a két fogalmat nem szembeállítja egymással, a vallásosságot és a hitet, hanem egymás mellé állítja őket. Pál apostol világosan beszél a galáciabeli hívőknek arról, hogy mi árulkodik az ember hitéről. Cselekvés a hit? Ha megtartjuk a parancsolatokat, az azt jelenti, hogy hívők vagyunk? A galáciabeliek így gondolták, de Pál apostol azt mondja nekik, nem! A hitnek nem ez a jele, az árulkodó jele, hanem azt mondja, hogy a léleknek van gyümölcse. A hívőt jellemzi a lélek gyümölcse. De amikor ezt a szót és ezt a dolgot elolvassuk itt a Galata levélbe, akkor ne gondoljunk az emberi lélekre. Pál apostol itt Isten lelkéről beszél. Isten lelkének gyümölcséről. Az Isten lelke bennünk van? Igen, vannak olyan filozófiák keleten, amelyek azt mondják, hogy a jó benned van, csak egy kicsit mélyen. De ha kellően leásol magadba, ha táplálod a jót, akkor ez fölnövekszik, és uralkodni fog az életedben. A Biblia nem ezt mondja. A Biblia azt mondja, hogy az ember tökéletesen rossz, nem tud jót cselekedni, és nem csak, hogy kicsinyke százaléka nincs benne a jóságnak, hanem azt mondja a Biblia, hogy semmi jóság nincsen bennünk. Semmi. a jóság, Isten akkor jelenik meg az emberben, amikor az ember Istennel békességre jut. Isten az ő lelke által jelenik meg, és lép be a mi életünkbe. Formál bennünket. De csak akkor, ha Istennel, az Atyával békességre jutunk. Ha harmóniában vagyunk vele. És akkor, amikor Istennel harmóniában vagyunk, a lélek gyümölcse láthatóvá lesz rajtunk. Azt mondja Pál apostol egy másik gyülekezetnek, a korintusi gyülekezetnek, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma. A ti testetek a Szentlélek temploma. És hogyha a Szentlélek ott van bennetek, és ti az Isten nem szomorítjátok, hanem ővele békességben vagytok, akkor a Szentlélek gyümölcse ott terem a ti életeteken. Tehát az apostol nem azt mondja, hogy valamiféle felvett, kényszerített állapot a lélek gyümölcse, az ember változása, hanem azt mondja, hogy ez egy eredmény, ez egy következmény az ember életében. Azok a dolgok, amelyekről itt beszél, azt mondja, ezek következmények. Annak a következmény, hogy Istennel békességben vagyunk, a testünk a Szentlélek temploma, ez azt jelenti, hogy ő áll ott a középen, ő uralkodik, ő ad parancsokat, ő ad vezetéseket, ő fegyelmez bennünket, és mi ennek alárendeljük magunkat. Azt mondja Pál apostol, ha ez így van, akkor a Szentlélek gyümölcsözik a ti életetekben. Testvérek, ezek a gyümölcsei az Istennel való személyes harmóniánknak mindig a közösségben válnak láthatóvá. Mert ha most megnézzük egy gyümölcsöket, akkor azt is látni fogjuk, hogy ezeket igazán egy közösség láthatja. Amikor az ember magába ül otthon egy szoba közepén, akkor ezek a gyümölcsök nem láthatók, nem foghatók. Mikről is beszélt az apostol? Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ha valaki egyedül ül otthon a szobájában, és nem tartozik semmilyen hívő közösséghez, akkor ezeket a gyümölcsöket könnyű produkálni, vagy talán így mondom, könnyű hazudni is. Magunknak. Magunknak. Akkor könnyen mondja az ember, hogy hát én szeretek mindenkit. Én türelmes vagyok mindenkihez, amikor egy élő lélek sincs körülöttem. Miért mondom ezt, testvéreim? Azért, mert a vallás az mindig közösséget is jelent. És megérthetjük itt, hogy az apostol nem azt mondja, hogy aki hisz, az nem lehet vallásos, hanem ezt a két dolgot összeköti egymással. És azt mondja, hogy aki hisz, annak a hitéről a Szentlélek bizonyságot tesz, annak ott vannak ezek a gyümölcsök az életébe, és az a közösség, amelyben a hitét gyakorolja, az a közösség ezeket a gyümölcsöket látja. Még tovább viszem ezt a gondolatot, ha egy közösségben sokan élnek hitben, akkor magát a közösséget is így fogják látni emberek. Azt fogják mondani, hogy ezek között szeretet van. Ezek között öröm van, békesség van, hűség van, szelídség van, szívesség van, jóság van. nem az egyes emberekre fogják ezt mondani, hanem egy közösségről fogják így látni, mert a Szentlélek megtermi ezt az ő gyümölcsét. Kedves testvéreim, olyan, hogy valaki hisz, de nem vallásos, ilyen lehetséges, de ez egy rossz út. Ez egy rossz út. Ez egy rossz választás. Amikor valaki azt gondolja, hogy én most már végre hitre jutottam, de én nem akarok közösségben élni. Én nem akarok sehova tartozni. És végig, ez egy rossz döntés. Hitem és meggyőződésem szerint. Mert az ilyen ember a magányában feltehetőleg nem fogja látni, vagy inkább félre fogja értelmezni a lélek gyümölcsét. A lélek gyümölcsözni akar bennünk a másik javára. Azt mondja a parancsolat összefoglalásaként a régi zsidó rend, és Jézus ezt megerősíti, szeresd az Urat, a te Istenedet, szeresd fele barátodat, mint önmagad. Nem azt mondja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, és vonulj ki a világból, és a közelébe se menjél olyanoknak, akiket szeretned kellene, hanem azt mondja, szeresd a fele barátaidat is. Testvéreim, rossz út az, amikor valaki azt mondja, én hiszek, de a közösség nem érdekel. Mert egyrészt megfosztja a közösséget a lélek gyümölcsétől, másrészt ott a csendes magányában talán félrevezeti magát. És meggyőzi magát arról, hogy én tökéletes vagyok. Egyedül mindig könnyű tökéletesnek lenni. Ott, ahol mi szabjuk a feltételeket, és mi vagyunk a zsűri is, ezért ott könnyű tökéletesnek lenni. De tévúton jár az is, és ez a veszedelmesebb tévút, aki vallásos, de nem hisz. Aki megpróbálja a lélek gyümölcseit valahogy az életébe előállítani. Ezt hívjuk képmutatásnak. Amikor valaki megpróbál szeretőnek látszani, amikor valaki megpróbál békességesnek látszani, amikor valaki megpróbál türelmesnek látszani, és lehetne folytatni ezt a sort, és belesavanyodik, és egy idő után, mert mindig ez szokott lenni, testvérek, kibújik a szög a zsákból, ahogy a mondás mondja. Mert egy idő után az ember összekeveri, hogy most a színpadon van, vagy az öltözőben. És akkor jönnek ezek a dolgok, hogy hát elszóltam magam, bocsánat, elszóltam magam, jaj. Itt nem lett volna szabad, ugye, mert hát itt a hit alapján, a vallásosság alapján, itt jól kellett volna viselkedni, de összekevertem a szerepeket. Ez a képmutató ember, aki vallásos akar lenni, meg akar felelni, olyan akar lenni, de Jézus Krisztusban nem hisz. Ez egy nagyon rossz út. Azért rossz út, mert Jézus beszélnek az útnak a végéről, és azt mondja, majd egyszer lesznek emberek, akik odaállnak elém, és azt fogják mondani, hogy a te nevedben, Jézus, a te nevedben ördögöket űztünk, csodákat tettünk, a te nevedben mindent megcsináltunk, Jézus, és azt fogja nekik mondani, Jézus, nem ismerlek benneteket. Ti jó vallásos emberek voltatok, akik produkáltatok sok mindent, de azt kell, hogy mondjam nektek, nem volt bennetek hit, én nem ismerlek benneteket. Kedves testvéreim, mit tehetünk? Azt mondja a 25. versben az apostol, hogy akik a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Ha Isten lelke föltámasztott bennünket a halálból, az erőlködésből, a megfelelni akarásból, ha megértetted, hogy egyedül hitáltal lehetsz kedves Isten előtt, ha megértetted, hogy csak a lélek tudja megteremni ezeket a gyümölcsöket az életedbe, azt mondja az apostol, akkor éljél is a lélek szerint. Mi ez a lélek szerint való élet? Testvérek, ez a lélek szerint való élet a hit útja, mert ez kedves Isten előtt. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetében azt olvassuk, hogy a hitáltal szereztek jó bizonyságot a régiek. Azt mondja a zsidó levélírója, hogy azért emlékezhetünk meg róluk, Ábrahámról, Gedeonról. Olvasuk el, mennyi hithőst sorolott föl az író. Azért emlékezhetünk meg róluk, mert jó bizonyságaik voltak. Miért? Mert karakán fickók voltak, akik akartak valamit és megcsinálták. Nem, testvérem, azért, mert hittek. Mert hittek. Gedeon nem volt karakán fickó. Egy félős ember volt, akinek nagy dolgokat kellett elvégeznie. De az Isten hitet adott a szívébe. És Gedeon a szemének nem mert hinni sokszor, de Istennek hitt. És így jó bizonyságot nyert. Isten útját, a hit útját járva. Kedves testvéreim, Pál apostol józanítja az öveit. Ti, akik elindultatok hitben, akik hittetek Jézus Krisztusnak, ti, akik között a lélek gyümölcse termett, akik között látható volt maga Isten, ti ne forduljatok most oda a cselekedetekhez, ne váljatok képmutatóvá, ne kezdjetek üres, vallásos életet élni, hanem azt mondja, térjetek vissza oda a gyökerekhez, Jézus Krisztushoz. Higgyetek ő benne, ez kedves előtte. És hogyha hisztek ő benne, ha őt előre állítjátok, ha meghajoltok az ő akarata előtt, akkor mindaz, amire vágytok, meg fog teremni közöttetek. Az új természet, amit Isten nekünk ad, az másként viselkedik. De csak akkor tud másként viselkedni bennünk ez az új természet. Az isteni természet, amelyet így nevez a Szentírás, ha mi Istennel harmóniában vagyunk. Testvér, nem tudom, hogy a te életeden, a mi életünkön milyen gyümölcsök láthatók, érezhetők, mik teremnek körülötted, általad és benned. Én nem tudok gyors tesztet állítani senki elé, hogy eldöntsük itt, mennyire vagyunk vallásosak, mennyire vagyunk hívők, vagy mennyire vagyunk hívő vallásosak. De ha végignézünk, talán ez a mai délután is csendben a magunk életén, akkor őszintén megállva Isten előtt megérthetjük az ő útmutatása alapján azt, hogy hova tartozunk. Hogy milyen emberek vagyunk mi. Hívlak és buzdítalak benneteket a hit útján, mert ezáltal szereztek jó bizonyságot a régebbiek, és ma is csak ezáltal szerezhetünk jó bizonyságot. Amen. Kedves testvéreim, a 308. dicséretünket keressük most ki, és a 308. dicséretünknek énekeljük a 4. és 5. versét. A 308. dicséretünk 4. verse így kezdődik, lelki örömmel megújulva imádjuk szent felségedet.
Belünket, hogy Jézus hat, eképpen fogadjuk, híven hátoladjuk néki magunkat. Tarts meg bennünket az országban, melyet ő köztünk állított. Adj részt abban a boldogságban, melyet a földre szállított. Majd éltünk végével, bocsáss el békével.
Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, intésedet, figyelmeztetésedet és útmutatásodat. Segíts nékünk eligazodni ezekben a kérdésekben. Te vagy Jézus Krisztus a világ világossága, és ahol te megjelensz, ott minden nyilvánvalóvá válik. Köszönjük a te igédet, amely által most is beragyogsz a mi életünkbe, és világosságot gyújtasz a mi szívünkbe. Arra kérünk téged, ajándékozz meg bennünket a drága hittel, hogy képesek legyünk neked igazat adni. Szabadíts ki bennünket sokféle képmutatásunkból, erőlködésünkből, amelyek boldogtalanságot hoztak és hoznak a mi életünkbe. És segíts, hogy hadd tudjunk egyedül benned bízni és tőled várni életünknek igazságát, hiszen te igaz vagy ott az Atya jobbján, és megigazítod mindazokat, akik hozzád folyamodnak. Kérünk téged, teremd lelked által a lélek gyümölcsét bennünk és közöttünk. Köszönjük ezeket a gyümölcsöket, amelyeket olykor láthatunk és megélhetünk. Dicsőítünk téged, kérünk, növeld a mi hitünket. Köszönjük te neked életünket, megtartatásunkat. Köszönjük neked gyógyulásunkat. Köszönjük neked a vigasztalást, amelyet tőled kaphattunk és nyerhettünk. És imádkozunk te hozzád mindazokért, akiknek mindenre továbbra is szüksége van. Urunk, könyörüljél meg rajtunk és szeretteinken, hogy családjainkban, életünkön láthatóvá legyen az, hogy mi hiszünk te benned. És könyörüljél meg, hogy a gyülekezeti közösségen is láthatóvá váljék az, hogy téged szeretünk. És ezért lehetünk és vagyunk olyanok, amilyenek. Urunk, légy velünk a jövő héten, áld meg a mi munkálkodásunkat, hozzál áldást a mi munkánk nyomán, munkahelyeinken, családjainkban. Tarts távol tőlünk betegséget, bajt, fájdalmat, ha lehetséges. És arra kérünk téged, rendeld el a mi kenyerünket, italunkat, ételünket. Köszönjük, hogy bízhatunk te benned, mert nagy bizonyságát adtad hozzánk való jóságodnak. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket zárjuk most énekkel. A 278. dicséretünket keressük ki, és a dicséretnek az utolsó két versét fogjuk énekelni, a 7. és 8. verseket. A 278. dicséretünk 7. verse így kezdődik: Bölcs Isten remeki, kik az ő képei vagytok.
Bölcs Isten remeki, kik az ő képei vagytok, és őtől lehet emberi lélekkel bírtok, az örökké valót lássátok. Munkáiban és imádjátok, egy szívvel és szájjal mondjátok. Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálóadás.